Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 25. Zsoltár második versszakát énekeljük el. A 25. Zsoltár második versszakát, ez az ének így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 164. énekünk mind a három versszakának eléneklésével. A 164. énekünk így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét ezen a mai vasárnapon, János evangéliuma 12. fejezetéből. János evangéliuma 12. fejezetében a 20-tól 33-ig terjedő ige szakaszt. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendül az én lelkem. Kérem azt, Atyám, mentsd meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, bűnvallással kell megállnunk előtted. Bocsásd meg nekünk az elmúlt hét gonoszságait. Bocsásd meg, hogy az elmúlt héten, az elmúlt napokban többször is megbántottunk téged, megsértettük fele barátainkat. Bocsásd meg nekünk, mennyei Atyánk, hogy a hit szemével nem rád tekintettünk, hanem csak a látható dolgokra. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy annyira gyarlók vagyunk, így csupán abban hiszünk, amit a szemünkkel látunk. Téged akkorának gondolunk, amekkorának elménkkel elképzelni képesek vagyunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk egyúttal mégis a te ítéletedért, amely kegyelem, úgy hívjuk mi, hogy kegyelmi idő, a te igéd beszél erről. Ez a kegyelmi idő rendelkezésünkre áll még, hogy megtérjünk, hogy hozzád térjünk, megvalljuk neked bűneinket és elforduljunk azoktól. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, az ítéletet. Köszönjük, hogy nem rajtunk hajtottad végre, hanem a te egyszülött fiadon, az Úr Jézus Krisztuson. Azért kérünk, Atyánk, ne a mi vétkeinkre tekints, hanem a te egyszülött fiadra, és így könyörülj meg most rajtunk. Beszélj hozzánk, beszélj a mi szívünkre, hadd változzon meg a mi életünk, hadd kerülhessünk te hozzád közelebb. Hálásak vagyunk, Atyánk, minden beszédedért, minden igédért, amely által hitet ébresztesz bennünk, és lelkesíted, buzdítod a mi hitünket. Hadd legyen ez most is így, szólj hozzánk, taníts minket, egyszülött fiadért, Jézusért kérünk. Amen. ige hirdetésre készülve a 234. dicséretünk második verszakát énekeljük el. A 234. dicséretünk második verszakát énekeljük el. Ez az ének így kezdődik: Jer világosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, azt az ígét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni. János evangélium a 12. fejezetéből olvasom, a 20. verstől a 25. versig terjedő szakaszból. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galilai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András is Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Eddig Isten írott igéje. Testvérek, ma délután szeretett vendégséget is tartunk itt a gyülekezetünkben, ahogyan azt már az előző vasárnapokon beharangoztuk. Budapestről is várunk vendégeket erre az alkalmunkra. Amikor megbeszéltem velük a szükséges tudnivalókat, akkor természetesen az is szóba került, hogy hogyan találhatják meg a templomunkat. Budaörsön jönnek keresztül, tehát nem az autópályán. Ennek megfelelően magyaráztam el, hogy akkor hogy is kell jönniük, merre. Megérkeznek ehhez a körforgalomhoz, és aztán a körforgalomban balra forduljanak le. De hát mutatják a táblák is. Milyen jó, hogy vannak útjelző táblák. Gyalogosként is tapasztaljuk, autósként talán különösképpen is. Milyen jó az, hogyha a településeken vannak olyan táblák, amelyek jelzik, hogy merre találhatjuk meg azt az utcát, amelyet éppen keresnénk, egyáltalán a középületeket, intézményeket hol találhatjuk meg. Úti célunkhoz biztos, hogy sokkal hamarabb és könnyebben eljuthatunk. Szükség van hát az útjelző táblákra. És ott bibliai szakasznak is ez az első üzenete számunkra. Szükség van útjelző táblákra. Arról olvastunk, hogy a zsidók húsvét ünnepére készültek, és erre az ünnepre néhány görög is felment Jeruzsálembe. Jézussal szerettek volna találkozni. Így hát ez a kérdés foglalkoztatta ezeket a görögöket, hogyan találhatjuk meg Jézust. Szeretnénk megismerni őt. Ennél több nem is igen derül ki az evangéliumból ezekről az emberekről. Ez azonban nem kevés. Mert úgy tűnik, hogy őket nem elégítette ki a népük hitvilága. Saját isteneik minden bizonnyal nem tudták betölteni azt az űrt, amely ott volt bennük. Érezték, hogy valami üresség van bennük, sivárság van bennük. Békességet sem tudtak adni azok az istenek. A magányosságukat, ezt az érzetüket sem tudták megszüntetni. És az élet nagy kérdéseire sem kaptak tőlük választ. Ezért is történhetett az, hogy megismerve a zsidók egyisten hitét, hogy ők az élő, szent, igaz Istenben hisznek, ez a hit nagy hatást gyakorolt rájuk. És most pedig, amikor itt vannak Jeruzsálemben, akkor hallanak Jézusról, vagy lehet, hogy már előtte is hallottak. Ezt sem tudjuk egészen pontosan. Minden esetre most már tudnak Jézusról. Hiszen a zsidók ezekben a napokban különösképpen is izgatottan beszélnek Jézusról. Halottat támasztott föl. Föltámasztotta a negyednapos Lázárt. Jézust szeretnénk látni. Fogalmazták meg, nyilván először magukban ezek a görögök, aztán hangosan is kimondják. De nagy dolog, testvérek, hogyha valakit már ilyen gondolatok foglalkoztatnak, hogyha ilyen vágyak viszik előre, ha nem csak arra gondol, hogy hogyan tudnék több pénzt szerezni, vagy hogy milyen legyen a lakásom, házam, mit kellene még beszerezni, hogyan kellene berendezni, és tovább lehetne sorolni. Annál is inkább nagy dolog, s napjainkban talán különösképpen is nagy dolog, mert elképesztő hajszában élünk. Ebben a hajtásban pedig az ember szinte elfeledkezik arra gondolni, hova is igyekszem ennyire. Ez az út, amin rohanok, hova vezet? Hova fogok megérkezni, ha a végére érek? Vagy ennek nincs is vége? Reggel csörög az óra, vagy bocsánat, vannak, akiknek már a mobiltelefonjuk jelez és ébreszti őket. Kipattan az ember az ágyból, vagy éppen nehezen és nyöszörögve kikászálódik az ágyból, de minden esetre fel kell, hogy húzza saját magát, és el kell, hogy induljon, és pörög egész nap, és talán még a munkahelyről is úgy érkezik este haza, hogy viszi magával a munkát, mert még mindig van tennivaló, mert még mindig van elvégezni való, de valamit legalábbis némelyek még a televízióban is szeretnének megnézni, félszemmel hát odasandít, félszemmel pedig a munkájára, aztán nem igazán halad a munkájával, egyik sem ér valójában sokat, és minden esetre a végén holtfáradtan esik az ágyba. És másnap kezdődik előről minden. És ez így megy vég nélkül. Meddig? Hova vezet ez? Jó irányba tartunk? Ugyancsak János evangéliumában, a 14. fejezetben olvashatjuk Jézus e szavait saját magáról, biztos, hogy sokan jól ismerjük. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha ráléptünk erre az útra, és ha valóban ezen az úton járunk, akkor jó irányba tartunk. Mert magával a mindenható Istennel kerülhetünk Jézus Krisztus által kapcsolatba. Sőt, ezt így is meg kell, hogy fogalmazzam, hogy csak Jézus Krisztus által kerülhetünk kapcsolatba az élő Istennel. Maga Jézus ezt így mondta, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. S vannak útmutató táblák itt is, nem csak kint az utcákon. Észrevesszük-e ezeket? Felfigyelünk-e ezekre? Egyáltalán figyelünk-e rájuk? De hát, kérdezhetjük azt, honnan tudom, hogy ki mutatja a helyes irányt? És bizony fontos tisztában lennünk ezzel. És pontosan ez a második üzenete a felolvasott bibliai szakaszunknak. A közútjainkon előfordul olykor, hogy egy-egy táblát elfordítanak, és aztán nem arra mutat, amelyre kellene. Itt a mi utcánkat is talán többen is észrevettük már, hogy az utca elején a posta mögött lévő tábla az elég furcsán jelzi. Az, aki nem ismerős ezen a vidéken, itt ezen a részen, lehet, hogy kicsit nehezen jönne rá, hogy valójában ez a Clementis László utca. Mert nem egyértelmű annak a táblának az útmutatása. Életünk célját, értelmét illetően azt tudja a helyes irányt mutatni, aki már maga is beleállt ebbe az irányba. Fülöp, akiről többek között olvastunk itt János evangéliumából, ilyen ember volt. János evangéliuma első részében olvashatjuk ezt, Jézus ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. És utána Fülöp már így számol be erről, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, Jézust. Fülöp tanítványa lett Jézusnak. A 12 egyike, tehát a szűk tanítványi kör egyike. Halász volt addig, de Jézus szavára ott hagyta a hálót. Persze Jézus követése nem mindenki számára jelenti azt, hogy akkor az addigi foglalkozását, hivatását ott kell hagynia. De mindenképpen jelenti a gondolkozásmód, az értékrend megváltozását. Ebből következően a cselekedeteink, a magatartásunk változását is. Új életformát jelent Jézus Krisztus követése. Hogyha az evangéliumokat olvassuk, azoknak az életéről szóló tudósításokat, akik elindultak Jézus Krisztus útján, akkor látjuk azt, hogy Krisztus követése mennyire nem elmélet. A követés az cselekvés, mely mindig egy bizonyos élethelyzetben történik. Ez a követés egyértelműen a hit útja. Körülbelül egy hónapja hangzott hozzánk, ugyancsak vasárnap délelőtti istentiszteleten az 5000 ember megvendégelésének története. A 12 tanítvány közül ott is Fülöpöt és Andrást emlegeti János evangélista. Fülöpnek tette fel Jézus a kérdést, amikor látta, hogy nagyon sokan közelednek hozzá, sokasság, tömeg közeledik hozzá, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Fülöpnek biztosan jól ment a számtan, mert nagyon gyorsan vágta rá a választ, 200 dinár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. És aztán kiderül, hogy van némi kenyér és hal, ott éppen egy gyermeknél, Jézus Krisztus a kezébe veszi, és Fülöpnek is meg kell tanulnia azt, hogy Jézus Krisztus kezében a kevés is sok lehet, mert nála minden lehetséges. Maga az Úr Jézus itt az alapigényben azoknak, akik oda mennek hozzá, tehát Fülöpnek, Andrásnak, meg akik ott vannak körülötte, ezt mondja az ő követéséről. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Mit jelent az, hogy az életet szeretni? Röviden talán így lehetne megfogalmazni, hogy az életet a maga önző vágyai szerint kiélni. És mit jelent a másik? Ez az egyik lehetőség, az egyik út. És mi a másik? Az életet gyűlölni, mondja Jézus. Ez igazából azt jelenti, hogy az életemet Jézus Krisztus rendelkezésére bocsátom, lemondok, ilyen értelemben saját magamról, hogy én akarok ura lenni az életemnek, és azon belül mindennek. Jézus Krisztus rendelkezésére bocsátom az életemet. A követése azt jelenti, vele együtt küzdeni a bűn minden formája ellen, és ez bizony meghalással, szenvedéssel is jár, olyan értelemben, hogy meghalok a bűnnek, mindannak, ami az Isten előtt utálatos tisztátalanság. Az az ember tudja a helyes irányt mutatni, azaz Jézusra mutatni, akit Jézus Krisztus megszólíthat, újra és újra megszólíthat, beszélhet hozzá, akit vezethet, formálhat, taníthat. Az ilyen embernek viszont küldetése az, hogy Jézushoz vezessen másokat. És ez a harmadik fontos üzenete ma ennek a bibliai szakasznak számunkra. Nem csak a lelkipásztorok feladata ez, hanem mindazoké, akik már megismerték Jézus megszólító szavát, akik elindultak az ő útján. Andrásról olvastunk itt, a tanítványok közül Fülöp mellett. Andrásról megtudhatjuk az evangéliumokból, hogy amikor ő találkozott Jézus Krisztussal, és komolyan vette a hívó szavát, akkor utána nyomban a testvéréhez, Péterhez ment, hogy oda vigye az Úr Jézushoz. Megtaláltuk a messiást, újságolja nagy örömmel a testvérének. A tizenévesek Biblia óráján már egy ideje a 10 parancsolattal foglalkozunk. Most az utóbbi 2 alkalmon éppen az 5. parancsolatról beszélgettünk. Tiszteld atyádat és anyádat. Mit is jelent ez? Mit jelent a gyermek számára? És valami ilyesmit fogalmaztunk meg, hogy azt tölti be igazán ezt a parancsolatot, aki túl lát a szülein, és bennük is végső soron a mennyei atyát. Mindegyikünk Istenét tiszteli. De ez a parancs a szülőket is megszólítja. Ők pedig akkor töltik be ezt a parancsolatot, hogyha túlmutatnak megbízójukra, akitől a gyermeket, a gyermekeket kapták ajándékba, túlmutatnak az élő Istenre, hogyha őt képviselik szűkebb családjuk körében is. Komolyan vesszük-e, szülők, azt, hogy szülőnek lenni a Biblia szerint egy egészen pontosan körülhatárolt feladatkör, melynek az a tartalma, hogy a földi atya túlmutasson a mennyei atyára. Ilyeneket jelent ez, nem a maga akaratát képviseli, és erőlteti rá mindenképpen a család tagjaira, hanem ő maga is szüntelenül keresi az atya akaratát. Nem az a legfőbb célja, hogy előtte hajoljanak meg a család tagjai, hanem ő maga is arra törekszik, hogy térdet és fejet hajtson a mindenek ura előtt. Miközben kötelessége engedelmességre nevelni gyermekeit, aközben ő is engedelmes gyermeke marad a mennyei atyának. Példakép lesz, előjáró Krisztus követésében, és megmutatja, merre kell menni Krisztus után. És miközben erre törekszik a szülő, szinte észrevétlenül krisztusi tulajdonságok jelennek meg az életében, és ezzel mutat igazán túl önmagán. És mindennek az eredményeképpen történik meg az, hogy nem csak eltartja az övéit, nem csak kosztról és kvátéről gondoskodik számukra, hanem neveli is őket, közösségben marad velük, barátjuk lesz a gyermekeinek. Útjelző táblaként élünk-e otthon, ki a maga helyén és hivatásában, de tovább lehet szélesíteni a kört. Most a családi életből hoztam a példát, de útjelző táblák vagyunk-e munkahelyen, iskolában, vagy egyéb közösségeinkben. Jézushoz vezetni másokat, őt megmutatni, ez a küldetésünk. De ezt a küldetésünket csak akkor tudjuk betölteni, hogyha közösségben maradunk egymással, hogyha a kölcsönös szeretet kapcsol bennünket össze, és ez a negyedik üzenete ma ennek a bibliai szakaszunknak. Ezért mondta Jézus más alkalommal, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És ahol ez az igazi szeretet van, ahol vágyakoznak a szeretet után, és imádkoznak érte, és engedik, hogy a szívüket átjárja, betöltse, újra és újra, ott nem tud gyökeret verni a féltékenység, az irítség, nagyra vágyás, a versengés szelleme. Andrásról már elhangzott az, elmondtam, hogy Jézus Krisztussal találkozva az első cselekedete az volt, hogy szaladt a testvéréhez, Péterhez, hogy Pétert is odavigye Jézushoz. De arra is érdemes felfigyelnünk az evangéliumokból, hogy utána viszont Péter vált a tanítványi körön belül bizonyos értelemben vezető személyiségé. András kevésbé ismerték, Pétert jobban is, Pétert sokan ismerték, és András nem egyszer úgy emlegették, hogy a Péter testvére. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy másodiknak kell lenni. Nem könnyű másodiknak lenni. és az evangéliumokból az derül ki, hogy András tudott második lenni. Felismerte Péterben ő is a kiválóbb testvért. Elfogadta ezt, de ez nem gátolta őt a Jézusnak végzett szolgálatában. Örült annak, hogy ő is ott lehet Jézus mellett. Ő is tanítványa lehet Jézusnak. És ő is továbbadhatja mindazt, amit Jézustól kapott. Itt pedig az alapigényben azt olvastuk, hogy Fülöp hallva a görögök kérését, Jézust szeretnénk látni, elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Miért ment Fülöp Andráshoz? Hiszen rögtön mehetett volna ő maga Jézushoz. Nem tudjuk egészen pontosan. De talán úgy látta, hogy András jobban el tudja intézni ezt az ügyet, mint ő, és maga helyett engedte őt szolgálni, mert úgy látta, hogy talán most ez szükséges. Úgy tűnik, volt benne alázat. Bárcsak, mi is meg tudnánk tanulni. Jézustól meg lehet, ő mondta, hogy tanuljátok meg tőlem. Az alázatot is, és a szelíd lelkűséget is. Bárcsak tudnánk így szolgálni együtt. Hadd foglaljam össze mindazt, ami elhangzott. Küldetésünk tehát az, hogy útjelző táblaként éljünk. Hogy jó irányba mutassunk Jézusra, hogy arra, azaz Jézusnál van az út, ő az út, az igazság, az élet. Ott lehet megoldást találni az élet minden kérdésére. És ne legyen elforgatva a tábla, ahogyan az emberek olykor rossz tréfából teszik. Jó irányba mutasson ez a tábla. Jó szöveg legyen rajta, olvasható szöveg, és álljon ott a helyén álhatatosan, szélben, viharban, esőben, napfényben egyaránt. Akkor is álljon ott, hogyha úgy tűnik, hogy senki sem figyel rá, hogy senki sem igazodik hozzá, mert sohasem lehet tudni, hogy mikor fogja Isten felhasználni az ilyen következetesen, engedelmesen feléje mutató útjelző táblákat valaki megmentésére. Múlt vasárnap már olvastam egy kis verset Füle Lajostól. Most is hadd zárjam egyik versével. Ő ezt így fogalmazta meg, mint azt, amiről most itt szó volt, amit is Isten üzen nekünk. A vers címe ez, az Isten íján. Mások javára küldettünk ide, s búgó csigaként forgat az idő egy helyben, önnön tengelyünk körül. Tán szép e szédült forgás, de soha nem visz előre. Boldogabb, aki nyíltként az Isten íjára feszül, s száll, száll, mutatva az irányt, s a célt. A 397. dicséretünket keressük meg, és a harmadik verszakát énekeljük. Így kezdődik ez a verszak. Mondd minden népnek, elveszett juháért, mit tett a pásztor? Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, amikor megállásra kényszerítesz bennünket. Magunktól oly ritkán tennénk ezt talán. Valóban csak rohanunk, futunk, sietünk előre, de hogy mit is jelent ez az előre, erre talán sohasem gondolunk, hogy mi lesz a vége, hogy hová érkezünk meg. Ezekkel oly ritkán foglalkozunk. Köszönjük neked, hogy most ezen a délelőttön így te stop táblát helyeztél elénk. Álljunk meg már végre. S figyeljünk oda igazán rád, aki az életünk adója, aki teremtő, gondviselő Isten vagy, aki szabadítónká lettél, és aki megszentelő Isten is vagy. Ó, mi gazdagság van nálad, Urunk, és mi még keveset veszünk észre ebből a gazdagságból, és még kevesebb az, ami után nyújtjuk is a kezünket. Bocsásd meg ezt nekünk. Köszönjük, hogy még mindig kínálod. Könyörülj meg rajtunk, hogy végre el tudjuk fogadni mindazt, amivel te akarod megáldani és meggazdagítani az életünket. Arra kérünk, Szent Lelked által munkálkodj bennünk tovább. Ne engedd, hogy az az ige, amit most hallottunk, kihulhasson az emlékezetünkből, a szívünkből. Könyörülj meg egyáltalán rajtunk, hogy a szívünkig megérkezhessen, és vigyázz rá ott, és kérünk, munkálkodj általa tovább bennünk. Végezd el bennünk azt, amire szükségünk van. Te tudod, hogy kinek, mire van szüksége, hogy hol, min kellene változtatnia, mit kellene másképpen csinálni. Urunk, mutasd meg mindegyikünknek ezt. Mutasd meg, hogy mi miatt nem lehet miénk az a gazdagság, ami pedig ott van az ajtónk eléletéve. Köszönjük neked szeretetedet, köszönjük gondoskodásodat, köszönjük a szabadítást, hogy van lehetőség a változtatásra, a változásra. Segíts nekünk, hogy tudjunk szembeúszni az árral, hogy a világ ne sodorhasson magával bennünket. Mi hadd választhassuk teljes szívünkkel azt az utat, amelyet elénk adtál, téged magadat, Úr Jézus Krisztus. Szent Lélek Isten, jöjj, és eleveníts meg bennünket. Könyörülj meg rajtunk. Imádkozunk hozzád betegjeinkért, testi-lelki nyomorúságokkal, bajokkal, küszködőkért. Könyörgünk hozzád, Urunk, a gyászolókért, akiknek az elmúlt napokban kellett szerettük ragatala mellett megállni. Töröld le a könnyeiket, adj gyógyírt sebeikre. Könyörülj meg, kérünk, Urunk, rajtunk, szeretteinken, otthonainkon, hogy a te szeretetet tölthesse be. Könyörülj meg nagyobb közösségeinken, könyörülj meg a gyülekezetünkön, egész népünkön. Hadd vehessünk végre téged észre, hogy a sok rohanó ember hadd döbbenhessen rá, hadd láthassa meg, hogy hová is vezet az az út, amelyen halad. Légy irgalmas hozzánk, kérünk. Áld meg, kérünk, a délutáni szeretett vendégségünket is. Szólj te hozzánk. hadd tudjuk elfogadni akkor is azt, amit elkészítesz nekünk. Áld meg egész napunkat kegyelmedből, hogy neked szentelhessük. Ámen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A már emlegetett szeretett vendégségünk délután 4 órakor kezdődik. Ennek a szeretett vendégségnek alapvetően 2 célja van. Pedagógus testvéreink számára szerveztük elsősorban, mondom így, hogy elsősorban, mert azért mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra. Az alkalom célja tehát egyrészt az, hogy pedagógus testvéreink jobban megismerjék egymást, akik ide a mi gyülekezetünkhöz tartoznak. Másik pedig az, hogy hogyan állhatnak helyt nem egyházi oktatási intézményben keresztény pedagógusként. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani, illetve ezzel kapcsolatban hangzanak el bizonyságtételek. Még egyszer mondom azt, hogy sok szeretettel várunk mindenkit, hiszen nem baj az, hogyha bár mi nem vagyunk talán pedagógusok, de mégis tudjuk azt, hogy milyen örömeik vannak a pedagógus testvéreinknek, és milyen gondokkal küzdködnek, hiszen akkor, amikor imádságba foglaljuk őket, akkor már konkrétabbak lehetnek az imádságaink, a hálaadásaink és a könyörgéseink is. Amíg a felnőttek így együtt beszélgetnek ezen a szeretett vendégségen, addig a kisebb gyermekekkel a gyülekezetünk gyermekmunkásai foglalkoznak lent az irodahelyiségünkben, a fiatalokkal pedig a Timóteus Társaság egyik munkatársa. Az a téma, amiről ott szó lesz a fiatalok között, értékrend, felelősségvállalás. Szeretettel hívunk hát mindenkit, és köszönjük szépen, hogyha a szeretett vendégségünkhez egy tányér süteménnyel hozzájárulnak a kedves testvérek. Kérem azt, hogy aki megteheti, az jöjjön hamarabb 3 órára, hogy be tudjuk rendezni itt a szeretett vendégséghez a helyiséget. Köszönjük szépen a segítséget. Egyéb gyülekezeti alkalmainkra is szeretettel hívjuk a testvéreket. Hétfő este 6 órától istentisztelet lesz, 7 órától felnőtt konfirmációs alkalmunkat tartjuk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk, pénteken 5 órától a gyermekek számára tartunk konfirmációs előkészítőt. 6 órától a 10 évesek bibliaórája lesz, 7 órától pedig a 20 éveseké, este 8 órától pedig bibliakörünket tartjuk, illetve bocsánat, saját magamat ki kell igazítani. Most kivételesen nem bibliakör lesz, hanem a bibliakörre járó egyik testvér szervezésében lehetőség lesz arra, hogy azok a testvérek, akik még nem látták a Luther című filmet, megnézhessék. Gyülekezetünkből 47-en az elmúlt szombaton, tehát nem tegnap, hanem az azelőtti szombaton elmentek és megnézték együtt a Luther című filmet. akik akkor nem tudtak elmenni, és még nem látták, de szeretnék megnézni, azok megtehetik tehát így közösségben, most pénteken. Azt kérjük ezzel kapcsolatban, hogy aki szeretne csatlakozni ehhez a csoporthoz, az Péterfi György beosztott lelkésztestvérünknek jelezze majd a kijáratnál, amikor kezet fogunk egymással. Vasárnap természetesen a szokott időben megtartjuk istentiszteletünket, és ezzel egy időben lent a gyermekek számára gyermekistentiszteletet tartunk. Hirdetem azt is, most is, hogy a Pálhegyi Ferenc előadás sorozat folytatódik. Ennek a legközelebbi alkalma március 9-e lesz, este 7 órai kezdettel. A presbiter testvéreket kérem arra, hogy istentisztelet után néhány percre maradjanak még itt. Azoknak a testvéreknek hirdetem, akik jelentkeztek az erdélyi útunkra, amelynek a célja a testvérgyülekezetünk meglátogatása, hogy ezzel az úttal kapcsolatban annyit már tudunk, hogy a szállásunk az nem Sükkön lesz, tehát a testvérgyülekezetünkben, hanem a szomszédos községben, Farcádon, és hogy 30 ember tudnak fogadni. Most már majdnem 30-an vagyunk, de még van lehetőség arra, hogy néhány testvér jelentkezzen, aki eddig még nem tette meg, de szeretne. Az úttal kapcsolatban lesz megbeszélés egy hét múlva vasárnap, tehát az istentisztelet után, akkor bővebben is hallunk mind arról, hogy hogyan is zajlik le majd ez a látogatás, illetve út. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk, Gyöngyösi Dezsőné Szabó Juliannától búcsúztunk, aki 1926. október 20-án Turkevén született, és ezesztendő február 6-án Budapesten hunyt el. A mi Urunk Istenünk adjon erőt, békességet és vigasztalást a gyászoló testvéreknek. Végül az adakozás lehetőségét említem. Emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 467. dicséretünket énekeljük együtt. 467. dicséretünk így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Az utolsó, tehát az 5. verset majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!